Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Köszöntöm a hallgatókat. Mai műsorunk első részében a kriptoeszközökkel kapcsolatos várakozásokat tekintjük át. Egy év alatt lényegében duplázódott a Bitcoin árfolyama, és jelenleg is azt lehet mondani, hogy rekordszintek közelében mozog. De közel van esetleg egy korrekció vagy fordulat, és milyen tényezők hathatnak a kereskedésre a következő időszakban? Többek között ezeket a témákat beszéljük át szakértő vendégünkkel. Műsorunk második részében pedig a globális és európai tőkepiacokat tekintjük át. Természetesen kitérünk a hazai részvényekre is, méghozzá egy Bécsben dolgozó portfólió menedzser szemüvegén keresztül. Kérem, tartsanak velünk! Egy izgalmas világban a kriptoeszközök piacára kalandozunk mai műsorunkban. Lényegében az összes fontosabb kriptoeszköznek az árfolyama történelmi csúcsot dönt, bár nagy továbbra is a csapkodása, volatilitása a piacon, trendjében folyamatos és jelentős felfelé mozgás az, ami megfigyelhető. Itt van a stúdióban Benesucki Balázs, az SPB befektetési ZRT portfólió menedzsere. Köszöntelek, szervusz!
Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Immár egyértelműen kijelenthetjük, hogy egy olyan eszközosztályként kell tekinteni a kriptoeszközök összességére, amit nem érdemes kihagyni a befektetői portfóliókból?
Természetesen. Tehát most, hogy már maga a Bitcoin, most nem a kriptopiacra beszélek egész, de maga a Bitcoin a 8. legnagyobb eszköz tulajdonképpen a világon. Tehát azért, amikor már ilyen szinten 2,5 trillió dolláros eszközről beszélünk, akkor már meg kell jegyezni, hogy hát igen, ennek van helye a portfólióban, még ha csak egy minimális kitettségben is, mert azért így is azért maga jobban nagyobb a volatilitás, mint egy tradicionális piacnak, de azért valószínűleg helye lenne egy 5%-ban, minimum 5-10%-ban szerintem a portfólióban. És igen, ott van még ugye az Ethereum, a második legnagyobb kripto, aminél ugye az ETF-eknek az inflója az folyamatosan rekordot dönt. Az elmúlt két napban ugye kettő együtt volt, szintén 1,2 milliárd dollár, úgyhogy ez folyamatos flót generál a kriptopiacnak, és a harmadik amerikai ETF valószínűleg a Litecoin ETF lesz, ami lehet, hogy a következő nagy durranás itt a kriptopiacon.
Hogy látod a befektetési szolgáltatóknak, akik közvetlenül kapcsolatban vannak a megtakarítókkal, mennyire sikerült ezzel a száguldó gyorsvonattal lépést tartani? Tehát akár a különböző kriptoeszközöknek az átválthatósága, akár az, hogy ténylegesen egy befektetési portfólióban tartható eszközként érdemes rátekinteni, ez mennyire valósult meg, akár itt Magyarországon?
Azt érdemes lenne megjegyezni, hogy Európa sokkal előbb jutott el így a LTP-LTC kereskedésén keresztül a kriptok világába, a szabályozott kriptok világába, mint mondjuk Amerika, mert csak kettő ETF létezik. Amit mondtam, Európában pedig már 2021-2 óta léteznek ilyen LTP-k. Ilyen szempontból szerintem Európa előrébb jár, és a szabályozásban is, ugye ez a MiCA szabályozás, ez a Marketing Crypto Assets, ez létezik, implementálva is most már mindent ez szerint fognak szabályozni, ami szerintem egy jó dolog, mert minél kevesebb csalás és lopás történik a kriptok világában, annál jobb lesz a befektetői bizalom, hogy az eszközosztály iránt. Amerikában most van erre egy javaslat, hogy az amerikai ilyen megtakarítási számlákba is lehessen akkor kriptoeszközt befektetni, ami szerintem szintén egy elég nagy mérföldkő, az is, hogy több 10 trillió dolláros flót halt el meg ugye a kriptok felé. Másrészt pedig láthatunk olyan céget, mint a Galaxy Digital, amik mértéktelen mennyiségben vásároltak föl Ethereumot a mérlegükre, és egy olyan pletyka és napvilágot látott, hogy az Európai Központi Bank a digitális eurót lehet, hogy az Ethereum blokkláncon fogná elképzelni. Mert azt jelenti, hogy tulajdonképpen, hogyha ez megtörténik, akkor mi, amikor digitális eurót használunk, bármire költjük, mondjuk egy nyaraláson, egy étteremben, egy szállodafoglalást, akkor mindig az Ethereum blokkláncot fogjuk használni. És akkor talán ténylegesen kijelentetjük majd akkor azt, hogy a napi életünk részévé válik, vagy vált ugye maga a kriptopiac. De nyilván ez gyerekcipőbe járt, tehát hogy a nyugdíjalapok, pension fundok, azok most tényleg ezt akvirálják, és nagy százalékban vásárolják meg a kriptokat, de mi ebben a kis országban, itt a SPB keretein belül próbálunk utat törni magunknak, hogy a kriptoportfóliókezelés osztályunkon LTC-k formájában tudunk így a befektetési portfólió egy részét egy kriptóba kezelni, úgyhogy eddig ez sikeresnek bizonyult, és reméljük, hogy a jövőben is az lesz.
Komoly intézményi befektetői aktivitásról beszélsz, és hát erről lehet olvasni is. Te hogy látod konkrétan az intézményi befektetőknek a szerepét? Ez mennyiben erősítheti vagy torzíthatja adott esetben a piaci árakat? Itt akár rövid távú mozgásokra is gondolok.
Mindenképpen erősítheti. Tehát én azon az oldalon állok, hogy amelyik kriptonak vagy ETF-je van Amerikában, vagy ETP-ETC Európában, azok lesznek a nyerők a mostani piacon és a következő piacon is, tehát a következő ciklusban. Ez azért van, mert az intézményi befektetőknek és azoknak a magánbefektetőknek, akiknek a pénze egy regulár broker cégnél helyezkedik el, ugyanúgy meg fogják tudni vásárolni, ugyanúgy, hogyha rotálják eszközosztályok között a pénzt, akkor mondhatják azt, hogy jó, akkor mostantól egy kis részt kap a kriptó, és meg tudják venni ETF formájában. Ők nem vannak azzal szórakozni, hogy kiutalják egy váltóba, ott akkor megértsék, hogy az hogy működik, saját tárcát csináljanak, véletlen rossz blokkláncra küldik, ne adj Isten. Ők nem fognak ezzel vesződni, hanem ők azt szeretnék, hogy egy kalap alatt legyen, és ez jelenleg meg is valósult. Tehát ez egy hatalmas infló lehet az intézményi és a regulár befektetőktől, és szerintem most is láthatjuk, hogy például az Ethereum tulajdonképpen túl teljesített az egész kriptopiacot, tehát a bitcoint és a kisebb altcoinokat is azért, mert ő volt a következő sor az ETF rangsorban, és ő kapott következőleg ETF-et. Tehát az, amelyik következőleg kap ETF-et, valószínűleg egy hasonló futást járhat be, mint az Ethereum vagy a Bitcoin, és azok lesznek kizárólagos királyai a kriptopiacnak, amelynek van intézményi vagy regulár befektetők számára elérhető eszközosztályuk.
Milyen hírek, események azok, amelyek úgy látod, hogy leginkább tudják befolyásolni rövid távon az árfolyamokat?
Szerintem a monetáris politika rövid távon és nyilván hosszú távon befolyásolja az árfolyamat, ugye láthattuk ugye a szeptemberi kamatvágásnál, és így most be van árazva még 2 kamatvágás az évben, most meglátjuk, hogy az infláció tekintetében ezek hogy fognak alakulni, értelmszerűen annak függvényében fog alakulni a kriptopiac és a dollár is, úgyhogy maguk a makroökonomiai bejelentések, események, esetleges geopolitikai krízisek ugyanúgy tudják befolyásolni az árfolyamot. Mostanában úgy látom, hogy az maga, hogy intézmények felsorakoznak és egy újabb intézmény vásárol kriptot, az már nem akkora szó, mint régen volt. Tehát, amikor régen Elon Musk bejelentett, hogy na, akkor most több vesz bitcoint, akkor egy óra alatt 20%-ot emelkedett az árfolyam. És amelyik kriptonak éppen volt valamilyen intézményi befektetője, vagy valami pletyka, hogy valamelyik intézmény bele fog fektetni, vagy valami kollaborációt történik, egyből megugrott az árfolyam, most már nem történik semmi. Tehát ez természetesnek kezdik az emberek, de van árazva ez a piacra. Úgyhogy már nagyobb hordai volumenű történések kellenek ahhoz, hogy egy ilyen hírek megmozgassák az árfolyamot. Inkább most a hosszabb távú befektetési potenciálú eszközökbe akarnak inkább befektetni az emberek. Tehát én is visszakanyarodok arra, hogy azokat fogják keresni, amelyeknek lesz ETF-ük, amelyekbe bele fog menni az infló. Úgyhogy azok lesznek a nyerők.
Rövid távon akár ezeknek a token feloldási eseményeknek, ezeknek lehet érdemi hatása?
Természetesen igen, ugye a legnagyobb ilyen token unlocking, a token feloldás a Solana-nak volt. Itt az FTX, a becsődölt váltónál volt a legtöbb ilyen Solana token. És ugye nyilván ezek a piacra ömlések, meg maga a Solana-nak az inflációs modellje sem a legjobb, tehát piaci kapitalizációban all time high, árfolyamban nem. Miért? Mert ugye annyi tokent unlockoltak, hogy egyszerűen ezt képtelenség tartani, és annak ellenére, hogy folyamatosan újabb és újabb csúcsokat dönt ugye a piaci kivitelezettség, az ár nem tartja vele a ritmust, tehát ez hosszú távon ez nem, szerintem nem annyira kivitelezhető, ezért az olyan inflációs modellre rendelkező tokenek, mint mondjuk az Ethereum, ami az új frissítés miatt már egyfajta deflációs modellé csap át, és ugye a Bitcoinnak meg egyértelmű deflációs modellje van, azok pedig még jobban felemelkedhetnek, és ugye ott van mondjuk a Litecoin is, tehát szerintem ez a top 3 nekem, ami szerintem egy célkeresztben van.
Időről időre lehet látni azért nagy likvidációs hullámokat a piacon. Ezektől mennyire érdemes megijedni?
Ezek általában rövid távú hatások és rövid távú árfolyamozgásoknak a következménye. Értelemszerűen a market makerek szempontjából vonzza az árfolyam, vonzza az adott ár régió az árat ahhoz, mert ugye ott tartózkodik a legtöbb likvidálási pont, és ott azokon a helyeken tették fedezetbe a traderek a marginjukat a legnagyobb mértékben. Most ez ugye a legutóbb ilyen régió, az a 118 ezertől talán a 128 ezeres szintig van a bitcoinnál, tehát ugyanúgy likvidálnak short pozíciókat, mint long pozíciókat, és ugye az előző hetekben azt láthattuk, hogy leesett a bitcoin 110-109 ezerre, és rekord több mint 1 milliárd dolláros likvidálási hullám volt a kriptopiacon, de ez csak egy rövid tisztulás volt, és utána az út vezetett fölfelé. Azt viszont érdemes megjegyezni, hogy igaz, fölöttünk is helyezkednek el ilyen pozíciók, de alattunk is jó a 90 ezer dollár alatt, tehát nem kizárt az, hogy a következő felfutás követően 2025 végén, vagy aztán 26-ban egy komolyabb korrekciós hullámok fognak következni, és nem csak a kriptoeszközöknél, hanem valószínűleg tradicionális piacokon is, gondolok itt mondjuk a S&P Nasdaqra.
Részben ide kapcsolódó kérdés, hogy mikor jöhet el az altcoinok ideje, tehát milyen jeleket látsz arra, hogy a bitcoin dominancia csökkenése az egy érdemi rotációra utal?
Ez az úgynevezett altcoin szezon, amit 2021-ben tapasztalhattunk, amikor tényleg a top 1000-es listán minden fölment, olyan valószínűleg soha többet nem lesz, de egyfajta szelektált altcoin szezon van most, és lehetséges lesz majd a jövőben is, ami az ETF-ekre korlátozódik. Úgyhogy mi már csak ezt fogjuk valószínűsíthetően megélni, és igazából most azon is lehet vitatkozni, mit tekintünk altcoin szezonnak, tehát ugye az Ethereum az hát majdnem 3-400%-ot realizott az aljától, tehát azért már ezt eléggé szezonszerű ténynek lehet fölfogni. Úgyhogy ez egy ilyen szelektált szezon, a bitcoin dominációnak az ennyi csökkenésével, de nyilván ez akkor lenne érdemleges, hogyha nullás kamatok lennének. Mindenféle kis kapitalizációt tokenben az emberek keresnék a még magasabb kockázatot, hogy pénzt keressenek, mert ugye semmi nem hoz semmit nullás kamat. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, szóval szerintem jövőre mindenképp szintén az ETF-en rendelkező altcoinok lesznek az altcoin szezonnak is a nyertesei.
Pont erre szerettem volna még rákérdezni, hogy vannak-e esetleg olyan kedvenceid, amelyek tényleg jól tudnak teljesíteni egy következő ilyen időszakban.
Igen, igen. Az egyik a Binance Coin, ugye a Binance Exchange-nek a saját utility tokenje, a másik pedig a Litecoin. Ugye a Litecoin-nál a Canary ETF lesz valószínűleg következő, amit elfogadhatnak a hatóságok, úgyhogy az lehet a harmadik amerikai ETF, amit elfogadnak, és hogyha ez megtörténik, akkor nagyon nagy infló indulhat be a Litecoin-ba, és általában a Litecoin mindig a ciklus végén szokott rallizni, hogyha így tetszik. Tehát az is egy intőjelzés lehet nekünk, hogy lassan-lassan, de akkor véget ér ez a bika piac a kriptok terén, és az elkönyvkezendő inkább 2026-ra tolnám ezt át, valószínűleg elindulhat a korrekció, mert sokan abban az illúzióban bingatják magukat, hogy most, hogy megjelentek az ETF-ek, most már soha nem lesz nagy korrekció a bitcoinba, és hogy ez mindig fölfele fog menni. A tradicionális piac ugyanúgy 20%-os korrekció, ugyanúgy van medvepiac, tehát attól még, hogy csináltak valakinek egy ETF-et, ez nem azt jelenti, hogy most bulletproof lett a válságokra, a medvepiacokra, korrekciókra. Nyilván konszolidáltabb lesz, tehát nem lesz olyan extrém, de attól még ugyanúgy lesz korrekciós medvepiac, és jelenleg én azt látom, hogy időciklusok szerint, RSI medve divergencia szerint, mozgóátlók szerint ott járunk már, hogy az utolsó utáni löketek lehetnek a bitcoinban. Természetesen innen nem nehéz azt mondani, hogy mondjuk 130 ezer lesz, vagy 135 ezer, vagy esetleg 142 ezer. Nekem az lenne így a végső célár fejembe. De onnantól igazából ez a potenciális növekvény, miért bemész a piacra, azt szerintem már nem éri meg. Inkább érdemes kivárni a korrekciót, és akkor úgy beszállni.
Én azt gondolom, hogy akik mozognak ezekben az eszközökben, hozzászoktak egy erőteljesebb, nagyobb volatilitáshoz, tehát a kockázattűrő képességük is nagyobb. Maradtak-e még olyan akár pozitív faktorok, triggerek ezen a kriptopiacon, amik alátámaszthatják azt, hogyha itt előre tekintünk akár évekre, tovább tud majd szignifikánsan a kriptoeszközöknek az árfolyam növekedése is tartani. Tehát te látsz-e erre utaló jeleket, amik ezt előidézhetik?
Tehát, hogyha nagyon-nagyon hosszú távot nézünk, akkor értelemszerűen mindenképpen, tehát hogyha egy kamat csökkentési ciklus közepén járhatunk, és ezt mondjuk folytatjuk ezt az utat, akkor értelemszerűen az ebben denominált eszközök úgy nőni fognak. Tehát most ezt láthattuk a dollárnál is, hogy a jelenlegi évben egy több mint 10%+ csökkent, és értelemszerűen a tőkepiacok pedig emelkedtek. Úgyhogy ez mindenképpen hosszú távon, és most úgy beszélek, hogy a következő 2028-as ciklus, 2030-as évek, stb. Mindenképpen fölfele várjuk a bitcoint, mert egy valós hedge nekünk az inflációval szemben, és egy valódi decentralizált eszköz. Értelemszerűen vannak törekvések, minél több intézményi befektető, minél nagyobb részt akar ebből birtokolni, de mondhatjuk azt, hogy nagy része a piacnak decentralizált továbbra is, úgyhogy jelenleg ez a legnagyobb ilyen decentralizált eszközünk. Aztán ugye az Ethereum nyilván követi a második helyen, úgyhogy szerintem maga a kriptovaluták és a mögöttük húzódó blockchain technológia a jövőben a középpontban lesz, csak úgy, mint az AI és a kvantum technológia. Ezek szerintem mindenképpen forró témák lesznek a következő években, talán évtizedben is, hogyha ki lehet ezt így jelenteni. Most én csak azt mondom, hogy az elkövetkezendő egy évet, hogyha nézzük, akkor inkább jobb várni a esetleges korrekcióra, és akkor beszállni egy hosszabb távra.
Aki esetleg kifejezetten trading jelleggel figyeli a bitcoint, vagy ezeket a nagyobb kriptoeszközöket, ott mennyire érdemes a határidős piacnak a nyitott állományát figyelemmel követni, mennyire lehet ez esetleg egy óvaintő jel egy korrekciós időszak kezdete előtt?
Természetesen lehet, tehát ez az OI, az Open Interest, amit lehet ugyanúgy a TradingView, mint egy indikátor követni. A kriptovalutáknál azért ad nekünk egy képet arról is, hogy éppen mikor táraznak be az emberek short pozíciókba, tehát amikor az open interest mondjuk növekszik, de az ár esik, az azt jelenti, hogy folyamatosan nyitnak az emberek short pozíciókat, és nyilván ezt nem árcsökkenésnél kell elkövetni, hanem áremelkedésnél, hogy minél jobb legyen a beszállunk, de azt is lehet látni, hogy azért hosszú távon az open interest már olyan méreteket öltött, hogy ideje lenne már egy nagyobb korrekciónak, ami nyilván nem tudunk időzíteni, senki sem tudja, de körülbelül be tudjuk lőni legalább negyedéves szempontból, hogy akkor mit várhatunk. Jelenleg inkább a profitrealizásnak van itt szerintem az ideje az elkövetkezendő hetekben.
Egyre többen már digitális aranyról beszélnek, és hát látjuk azt, hogyha itt a nemes fémek között szétnézünk, azért az aranynak is egy kiemelkedő teljesítménye volt az idei évben. Te látod értelmét ezeknek az összehasonlításoknak? Tehát akár az arany, mint egy inflációval szemben tradicionálisan működő és egyébként befektetési portfóliókban, jegybanki portfóliókban tartott eszköz, tehát ennek az összehasonlítását a bitcoinnal, és ugye azoknak az előrejelzéseknek, amik itt akár 2035-re, tehát egy 10 éves időtávon egészen elképesztő további növekedést jósolnak, természetesen bizonyos feltételek teljesülése esetén, akár mondjuk a bitcoinnak, akár egyéb kriptoeszközöknek.
Szerintem olyan szempontból, hogy a jegybanknak nyilván a legfőbb eszköz és fegyverre a valutának a leértékelése, tehát az, hogy 2030-ra és azon túl elérhető a bitcoin jelenleg irracionálisnak tűnő árat, ez teljesen benne van a pakliban nyilván, de nagyon sokan ezt lekorlátoztak erre a ciklusra, hogy most lesz 500 000 dollár, most lesz 1 millió dollár, ez valószínű nem fog megtörténni, de én azt mondom, hogy hosszú távon ez mindenképpen valid, és szerintem ezek a célárak egyszer majd elérhetőek lesznek. És igen, össze lehet hasonlítani az arannyal. Volt olyan pont, amikor ugye meghaladta a bitcoin kapitalizáció az ezüstöt is, ami szintén egy elég szép teljesítmény, és most nyilván az aranynak a közel 4000 dolláros ára már szintén figyelmet érdemel, de szerintem ugyanúgy, mint az arany, ennek is ugyanúgy helye lenne egy jegybanki portfólióba, kis százalékba.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Bene Socki Balázs, az SPB Befektetési ZRT portfólió menedzsere volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen, hogy itt láttam.
Ez még mindig a prémium kategória.